Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép napot mindenkinek, 9 óra 11 perc van, szeptember 24-e kedd. Ez a Millás reggeli, Rádió Café 98.0, a stúdióban Ács Gábor.
És ahogy a hallgatók is észrevételezték, Vov micsoda rockzene, látszik, hogy Kántor úr van műsorban, azaz...
kezdek átalakulni.
Azaz Kántor Country, nem. Te átalakultál countryból rockedelettél, én meg a, mi voltam a zsíros hajú gitárpengetősből drogos zene. Én most a drogzene ácsot kaptam meg legutóbb. Nem
tényleg?
Tudom,
ünnepel,
már nem tudom, mi volt az, de hogy...
Jaj, de hát
figyelj, alakul ez?
Alakul, de az a lényeg, hogy bizonyos dolgokat észrevesznek a hallgatók, más nem.
Azt nem tudom, hogy jó az irány, egy jó pulpot is berakhatnátok, hogy ez
van,
a rock...
Szokott pulp menni.
Szokott, de ritkán azért halljuk meg, nem is emlékszem, mikor volt, de egyszer-egyszer én is szerváltam, de lesz. De hogy pont ebből a rockból hogy következett irányként, azt nem egészen értem,
talán
de
minden Weezer vonal.
Igen. Igen.
Az a fajta.
Igen, ezt a college
sound,
ezt a college rockot én annyira nem szeretem, de
ez egy szerintem egy friss dolog volt most, ez szintén az előző felvétel ennek az Esso nevű formációnak a 2024-es lemeze, és ők újra felelevenítették ezt az igazából a 90-es években divatos stílust, úgyhogy lehet azt mondani, hogy visszanyúltak 30 évet.
Mintha a Buddy Hollyt hallottam volna a Weezertől egyébként.
Ja, egyébként tényleg, az nagyon hasonlít, tényleg Weezer vonal ez, úgyhogy, de a nevük is ilyen Esso. Úgyhogy na, de sokkal fontosabb dolgunk van.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Benne pedig Katona Csaba történész. Szevasz, Csaba!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Nagyon izgalmas figurát sikerült ma is találni, és megint folytatjuk azt a vonalat, amikor olyan emberekről beszélgetünk, illetve hát mesélsz te nekünk, akiknek a nevét lehet, hogy hallottuk már, de olyan igazán sokat nem tudunk róluk, pedig Budapest arcának egyik formálója volt Kalinna Mór, aki 180 éve született.
Így van, méghozzá egy Velkibítes nevű helyen született Morva országban, ez a kiváló úriember szeptember 20-án, más források szerint szeptember 17-én. Ezen most nem fogunk összeveszni, hogy melyik nap a pontos születésének a dátuma, ha már eddig nem döntötték el, akkor lehet, hogy ezután is kibírjuk nélküle.
Ez szokott lenni az a pont, amikor az asztalra csap a Mihálovics meg a Gede, és azt mondják, hogy tudtam, hogy nem lehet megmondani, hogy mert azt írták, hogy Arisztotelész kedden született, az hogy lehet, az nem lehet, az sose tudta senki.
De ez egy nagyon lényeges dolog, hogy attól, hogy valamit régen írt, de még nem biztos, hogy igaz. Hát következésképpen el lehet tévedni a különféle történeti források sűrűjébe, de azért a Kalinna Mórról viszonylag sokat tudunk mondani. Itt egy nagyon sajátos kettőséggel fogunk találkozni. Az egyik az pontosan az, amire utaltál. Vannak emberek, akiknek a életműve máig meghatározó módon formálta, és ebből következően formálja is Budapest arculatát, tehát naponta találkozunk az életművükkel, és nem feltétlenül ismerjük őket. Van, akit ismerünk, Ybl Miklóst, Pollák Mihályt, Steindl Imrét, Hausmann Lajost, megint mások, például, hogy mondjak még egy példát, Kvitner Zsigmond neve egy eltűnt a süllyesztőbe. Hát így járt Kalinna Mór is, hogy találkozunk a műveivel, őt magát nem feltétlenül ismerjük. És akkor még egy érdekesség vele kapcsolatban, hogy nagyon sok érdekes, mondjuk úgy, hogy a normaszegű életúttal találkoztunk már ebben a műsorban, különféle tragédiák, rossz döntések, stb. Szegélyezik egy-e kiemelkedő személyiség életútját. Kalinna Mórnál nem találtam, ilyet, egész egyszerűen egy normális ember volt. Tehát ez teljes döbbenet. Tehát
semmi kihágás, semmi...
Én úgy fogalmazok, hogy nem leeltem, ami azért erősen korreláló arról, hogy vélhetően nem volt.
Nem volt még akkor Facebook, pedig Prágában tanulta az építészetet. Én szerintem azért ott történt egy smás.
Hát azt nem állítom, hogy egy jó sört nem ivott meg. A identitásáról pedig már hát ugye eléggé elmagyarosodott, az nem véletlenül megértjük Kalinna Mórként, azért mindent elmond, hogy a Budapest főváros levéltárában őrzött végrendelete az német nyelven iratot, tehát az egyes számú nyelve, ugye Brünn alias Brünnó városát, hol nem messze látta maga napvilágot, az alig hanem a német volt, és hát igazából a véletlen sodort a Budapestre, mert az a helyzet vele, hogy Otto Wagner mellett dolgozott, aki a bécsi építészetnek a kiemelkedő személyisége volt. Ez egy elég is jó iskolát jelentett, meg elég jó ajánlólevelet is jelentett, és akkor Otto Wagner kapott egy elég komoly megbízatást, nevezetesen a Rumba-Sebesin utcai zsinagóga felépítését. És itt már magával hozta ezt a kiváló úriembert, Kallina Moore-t, aki be is szállt ebbe a munkába, úgy tervezte, hogy egy-két évig itt marad.
Mert akkor hát, ez rögtön az első munka is?
Az első komolyabb fogalmazunk így, itt ő a kivitelezőben vesz részt, még nem a tervezésben. Ez egy lényeges dolog, tehát ő akkor még a szárnyait bontogatja.
Mert Otto Wagner nevéhez kötődik így az épület,
van,
értem.
Így van, viszont itt már ő azért rajta tartja a kezét. Ez nagyon-nagyon gyakran előfordul az építészeknél, hogy a mester és a tanítványa, akik nem egyszer apa-fia viszonyban vannak, közös munkákat tesznek le az asztalra, és aztán majd, ahogy gördítik tovább ezt a dolgot, adják tovább a stafétabotot, majd látni fogjuk Kallinánál, neki is vannak közös munkái, például a vejével, Árkai Aladárról, akiről majd még szintén beszélni fogunk, az egyik lányát, történetesen Árkai Aladár vette feleségül. Na most az ő budapesti, mondjuk úgy, hogy létében nyilván meghatározó szerepet játszott, hogy szerelmes lett egy Schmidt Anna nevű hölgybe, akit feleségül vett, és tőle született három gyermeke, két leánya, ezek egyike lett Árkai Aladár későbbi felesége, illetve Géza nevű fia is született, ő volt a legkisebb a három gyermek közül, belőle is építész lett, kiváló műépítész lett egyébként, tehát ki tudott törni, úgymond a apja árnyékából. Van egy érdekes történeti hasonlat, ennek a lényeg, hogy a 19. századi magyar politikában, de a nemzetközében is használták azt a fogalmat, hogy a Herbertek. Most a Herbertek az onnan jött, hogy több nagyívű politikusnak volt Herbert nevű roppant tehetségtelen fia, például Otto von Bismarcknak, és ezért aztán a Herbertek az egy fogalommá vált, és a magyar történelemben például csúfolták Herbertnek ifjabb Andrássy Gyulát, idősebb Andrássy Gyula nyomán, csúfolták Herbertnek Tisza Kálmánt, Tisza István nyomán, és még hosszan lehetne sorolni ezeket, de hát általában az a megállapítás, hogy a magyar történelem igazi Herbertje az Kossuth Ferenc volt, Kossuth Lajos után, mert ő aztán tényleg lehetett volna Kossuth Herbert, de ezt most tegyük zárójelbe. Itt nem ez történt. A következő történik Kallina Moore-ról, hogy egymás után kapja a megrendeléseket, és akkor én összeszedtem néhány olyan épületet, amihez neki köze van. Megemlíthetjük a Nemzeti Tornacsarnokot, de a budai vár felé koncentrálnék elsődlegesen. Rengeteg budai megrendelés kapott ugyanis ez a kiváló úriember. Nagyon sokat emlegetik mostanában. A vár felújítása a Haussmann program kapcsán, ugye a budai honvédfőparancsnokság épületét, meg a honvédelmi minisztérium épületét, na hát mind a kettőt ő készített el. Tehát ha most ezt lefordítjuk, akkor egy morvaországi német anyanyelvű migráns volt az, aki összerakta nekünk ezeket az épületeket, amelyik ékességét képezték a budai várnak.
Kíváncsi vagyok, mit szólna a mostani látképéhez?
Hát,
az egy ilyen falanszter jelenet lenne neki szerintem.
Ez valóban valószínűleg a reveláció erejével hatna rá, és lehet, hogy akkor mindjárt kirendelne egy sört egyfelől, másfelől pedig hát valami elgondolkodna azon, hogy magyar várban magyar ember, meg ehhez hasonló okosságok. Ő egyébként azzá vált, ezt ne vitassuk el, de azért a német nyelvű végrendeletre megint visszautalnék. Nyilván senki nem vitatta el az ő hazafiságát, de hát a gyökereitől sem kívánták megfosztani, mert miért is tette volna
már az, néztem a Wikipédián, ami róla van írva, igen? És ott azt írják, hogy osztrák az állampolgársága.
Hát természetesen, de abból induljunk ki, hogy ő csehországi születésű, ugye mi más lehetne, osztrák-magyar monarchiában.
Ja, értem.
Hát ugye a önálló cseh parlamentarizmus nem ekkor éri a súlypontját, maradjunk annyiban, de cseh kormányról, ha valaki hallotta a idején, az szóljon. Törekedtek
így
rá.
Így osztrák.
Igen, megvan. Eddig nem rá. Jutottam el a gondolkodásban. Köszönöm, ne, tanár úr.
Törekedtek egyébként szegények rá, hogy a triolizmus megvalósítsák, de egyebek mellett éppen mi voltunk azok, akik igyekeztünk köveket gördíteni az útjukba, és hát ezt meg is tették. És hát Bécsben tanult, azért azt se felejtsük el, tehát ugye ez egy roppant lényeges dolog. Na most akkor a következő a helyzet vele, hogy szerintem az elismertségét semmi nem mutatja meg jobban, mint hogy van egy olyan épület, amit én naponta látok a Országos Levéltár, immár 301 éves bécsi kaptatéri palotájából, aki nézek az ablakomba. Ez egy gyönyörű szép kis budavári evangélikus templom.
Templom, igen. Uh-huh. A busz megállónál.
Így van, na és miért érdekes dolog ez? Ez ugye egy annak a evangélikus templomnak az utódja, ami még József Nádor feleségének a nevéhez köthető, ugye aki a evangélikusságnak a nagy támogatója volt, lévén ő maga is evangélikus német. Nos, a dolog lényege, hogy ezt a templomot ő építi föl, mármint a Kallina Moore katolikusként. Ez viszont egy nagyon fontos üzenete annak, hogy a monarchia liberális felfogása hogyan működött, hogy a felekezeti határokon, a választóvonalakon túl tudtak emelkedni, a szakmai kérdésről volt szó. Tehát egész egyszerűen egy profi építész kellett megbízni, innentől kezdve az, hogy ő katolikus vagy nem katolikus, az a 890-es évek végén a magánügye volt. egy szép templomot akart az evangélikus közösség, hát azt gondolom, hogy kapott is. A mai napig egy nagyon meghatározó épülete nem csak a Bécsi kaputérnek, hanem az egész budai várnak, de ha ezt összerakjuk, teljesen független attól, hogy mi van ma. Tehát a minisztérium épületét, a Honvéd főparancsnokság épületét, meg az evangélikus templom épületét, ha el lehet azt mondani, hogy a Kallina Mór meghatározó építésze Budapestnek, akkor különösen meghatározó építésze volt a budai várnak. Ezzel azt hiszem nem kell vitatkoznunk, de azért említsük meg még néhány másik munkáját. Ott van a Gellért szobor, azt mindenki ismeri, ugye nagyon-nagyon hozzátartozik Budapest látványvilágához. A szobrot azt nyilván nem ő csinálta, nem szobrász volt, de a szobrot ugye övezi egy félkörívű, gyönyörű ilyen karé, na hát az például az ő munkája. Aha. Tehát még ebben is része volt, és akkor tudjuk, hogy van olyan, hogy Pesti Vigadó. De a Pesti Vigadó az annak a redútnak a utódépülete, amit Heinrich Henci szétlőtt 1849-ben, amikor Görgei Ortó seregei ellen védekezett a budai várba. Itt rengetegszer hallottam már azt az értelmezést, hogy szándékosan lőtte szét, nem az volt a cél, hogy kifejezetten a redútot durrancsa szét, hanem hát ágyúval lőve a szembelevő várost, akkor az úgy visz mindent. Tehát például a Német Színházat is szétlőtte Henci, biztos vagyok benne, hogy nem adta ki azt a parancsot, hogy most pedig a Német Színházat lőjük szét, ha busuljanak a magyarok, ez így nem hangzott el ebbe a formába. Ez legfeljebb a Most vagy Soha című filmbe fordulhatna előfordított kontextusba, de még ott se fordult elő. Na már most, visszatérve erre a vigadós kérdésre, ez a következőre takarja, hogy hát ha Pestnek van vigadója, van-e Budának vigadója?
És érdekes módon én is itt fedeztem fel, vagy én itt fedeztem fel a budai vigadó és az ő épülete, tehát Kallina Mór.
Ez pontosan így van, tehát ugye ez ma is egy meghatározó eleme a budai vízivárosnak, a budai vigadó. Ma is hívják így, bár már többféle funkciót viselt, de valóban ez a budai öntudatnak nagyon fontos megnyilvánulása volt, hogy felépítsék a saját vigadójukat. És hát, hogy mennyire budaivá vált, és ugye itt Budapest megalapítása kapcsán ugye mindig megy a vita, hogy sikerült-e budapesti identitást létrehozni, vagy budaiak, pestiek, meg ki tudja, milyen kerületiek vagyunk, és óbudaiak, kőbányaiak. Hát a Városmajor utcában ő épített magának egy saját villát, egy a Kallina villát, és itt élt a teljes családjával, beleértve a vejét, Árkai Aladárt is. Na most Árkai Aladárt meg azért említsük meg, mert neki része van a budai vigadó kivitelezésében is, tehát amit mondtam, hogy ugye a mester és tanítvány, adott esetben ez ráadásul egy apus és ő együtt dolgoznak, ez itt is megragadható. Árkai Aladár egyébként temesvári születésű volt, tehát ő se született budapesti, de szintén sikeres építész lett, sőt a fia Bertalan szintén sikeres építész lett, és annyi személyességet talán megengedhetek, hogyha már mondtam, hogy minden nap látom a Bécsi kaputéri palotából, már amikor bemegyek dolgozni, a evangélikus templomnak az épületét. Hát én a Maros utca, meg a Csaba utca sarkán éltem, miután Budapestre költöztek a szüleim 1972. november 20 óta. Ez van bejegyezve állandó lakcímemnek, és onnan rálátok a Városmajori Jézus Szíve plébánia templomra, sőt ott lettem megkeresztelve. Ez ugye több tételből áll össze, van a templomtorony, amit egy árkád sor köt össze a templomnak a testével, és mellette meg ott van a kis templom, ami hát egy 10-valahány éve korábban épült, 21-22 körül, és 37-36 körül valahogy ilyen tájban a másik. Na ezeket például Árkai Aladár alkotta meg. Egy apró érdekesség, hogy miért van a templomtorony külön a templom testétől. Azért, mert egész egyszerűen, ha mellé építik, akkor ráépítették volna a beboltozó ördögárok tetejére, az meg nem tett volna jót a magas és roppant súlyt viselő templomtoronynak. Tehát az árkád sor átíveli az ördögárkot, ami a Maros utca vonalában folytatódik tovább, és azért rakta oda. És ez nekem azért érdekes, mert ugye itt van Kallina Mór, akinek a neve tényleg viszonylag elfeledett, én se tudtam nagyon sokáig, hogy az a templomtorony, amit naponta lehet látni onnan a szüleim lakásából, az gyakorlatilag az ő vejének a tervezése. És hát ez a kiváló ember 1913. május 5-én halt meg, mai fogalmaink szerint nem volt idős, ha jól emlékszem, még 70 éves se volt. De én azt emelném ki vele kapcsolatban, hogy egyfelől tényleg meghatározó épületek kötődnek a nevéhez, nemzeti tornacsarnok, hogy említsek még egy kiemelkedőt, de hogy egész egyszerűen akárhogy nézegettem az életét.
És akkor Budapesten élt nagyjából?
Igen, de gyakorlatilag igen. Tehát onnantól kezdve, hogy idejött, nem távozott, nem távozott innen. Ugye részben ennek szakmai oka volt, meglátta a lehetőséget Budapestben. Ugye 1870-ben kezdik el a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga építését, amiben neki már része van a kivitelezésben. 73-ban teszik fel a templom a térképre Budapestet abban a formában, ahogy ugye főváros lett, és azt ő pontosan látta, hogy innentől kezdve giga beruházások sora fog bekövetkezni Budapesten, gondoljunk az Andrássy útra, a Nagykörútra, tehát meglátta azt az ütemes fejlődést, ami egy ambiciózus fiatal építésznek munkát fog kínálni, és hát kínált is. Más kérdés, hogy elsődlegesen Budán teljesedett ki, de láthatjuk, hogy állami megrendeléstől kezdve egyházi megrendelésig mindent megkapott, és tehetős emberé tudott válni a tudása révén.
Akkor a tehetség meg a tudás elegendő volt mindenféle hátszél nélkül?
Azt nem állítom, hogy a hátszél akkor nem tud segíteni embereket, akár még tehetségtelen se, de volt rá példa, hogy valaki csak úgy tudott érvényesülni egyszerűen azért, mert okos volt, ambiciózus, ügyes, furcsa világ volt ez.
Hát meg jött egy jó iskolából, egy jó ajánlólevéllel, ugye? Úgyhogy...
És a számomra tényleg az a meglepetés, hogy mindig beszélünk arról annyit, hogy mi a polgári étosz, hogy viselkedik egy igazi polgár, aki nem a mellét döngetve válik polgárra, hanem egyszerűen a viselkedés, a gondolkodása révén. Hát Kallina Mórnál abszolút ezt véltem felfedezni. Ne legyünk álszentek tényleg ritka kivételként, tehát azért láthattuk, hogy a 19. század világa se volt egyszerű, de az a fajta polgárság, ami soha nem tudott igazán megizmosodni, meghatározó erővé válni Magyarországon, mert eleve késve indult a társadalom fejlődésünk, mai napig dominál ez a nemesi gondolkodásból fakadó, ki vagyok én, meldöngető attitűd, aztán erre jött a szocializmus minden áldása, sőt igazság szerint a Horthy korszak is egy visszafelé fordulás volt a polgári liberális monarchiához mérten, ez soha nem tudott igazán erőssé válni. De azért voltak, ha polgárságunk talán nem is volt ilyen értelemben, de polgáraink voltak, és azt gondolom, hogy Kallina Mór egy ilyen, mint a polgár volt.
És könnyen elfogadták már, mint hogy messziről jött ember, akkor még nem volt ellenérzés? Vagy, nem. Ugye az utókor már... Hát
gondolj bele abba a korba.
Az utókor már magyarosítja őket, Clark Ádám,
minden második ember messziről jött ember volt.
Gyakorlatilag igen. Tehát ugye azt érdemes látni, hogy amikor arról beszélünk, hogy mennyire szokatlan, hogy ma az emberek jönnek, mennek, akkor nagyon sok ember alapvetően a szocializmus időszakára gondol vissza, amikor még a baráti Csehszlovákiába se volt könnyű átmenni, meg onnan idejönni. És nagyon-nagyon rögzült az a dolog, hogy a határ átlépése, meg a adott esetben a lakhely váltása az valami rendkívüli dolog, befolyásol minket ebbe nyilván a szózat is, tehát annak a szövege. De ezzel szemben a 19. század, az ahogy a 18. is, meg összes többi korábbi, az arról szólt, hogy az emberek jöttek, mentek, és ott igyekeztek a karrierjüket felépíteni, ahol erre lehetőség volt, és mérsékelten befolyásolta őket az a dolog, hogy kötődjenek a szülőhelyükhöz. És a monarchia az ráadásul ugye egy igazi nemzetközi állam, egyebek mellett ez okozza majd a végzetét, mert a 19. század második felében, 20. század elé minden a nemzetállami eszme felé fordul, tehát tulajdonképpen bizonyos értelemben halálra van ítélve a monarchia, ami pontosan arról szól, hogy a népek nagy kohója. Volt olyan értelmezés, hogy a népek börtöne, ugye ezt sokféleképpen meg lehet közelíteni. De itt...
Ez olyan érdekes, önmagában megélne egy jó hosszú kifejtést.
Hát, hogy a francban-e. De hát, hogy mennyire így működött a dolog, csak
Magyarország aranykorát hozta, és utána viszont halálra volt ítélve a kettő, és nem is te álltávol időben a kettő egymáshoz.
A polgári aranykort olyan értelemben is például, hogy vegyük a Ballhaus placot, a közös külügyminisztérium épületét, ott a legkülönfélebb nemzetiségű emberek adták egymásnak a stafétabotot, és hát volt magyar is, ugye mindenki tudja, idősebb Andrássy Gyula. De föl nem merült, hogy őt ott magyarként kezeljék. Ő egyébként egy jó hazafi volt, de a birodalom érdekeit képviselte külügyminiszterként, és ez egy nagyon lényeges dolog volt, hogy senki nem kérdezte meg, hogy Andrássy magyar-e vagy nem, ő a birodalom külügyminisztere volt. És ez egyébként minden más tekintetben is így működött.
Jött egy jó üzenet. Kedves törzshallgatónktól, Korb Flóris volt sokáig Kallina üzlettársa tervezésben, kivitelezésben pedig a Kapéter család vállalata.
Írja a Kapéter család
Béla. Azt is megírta egyéb iránt, hogy Váci út befelé lépésben a West End-nél, tehát egy kis fontos információ még ide belefért. És ha már itt tartunk, akkor Gábor, neked is ajánlanám, mindig eszembe jut ilyenkor, amikor erről a korról beszélünk, és Budapestről a Lengyel Péternek a Macskakő című regénye, amit azért érdemes elolvasni szerintem, mert a 19. század végi Budapestet olyan jól mutatja be többek között azt a fajta multikulturális közeget, amit lehet, hogy nehéz így felfogni, hogy itt tényleg nem volt meglepő egy olyan pacák, akit Kallina Mór néven ismertek, és egyébként alapvetően ő szerintem németül beszélt inkább, mint magyarul, illetve nyilván törte a magyart, biztos, hogy csehül pedig kiválóan beszélt, hiszen ott született.
És ugye mennyire kicsi a világ, hogy nem olyan régen beszélgettünk, hogy a Borha valóban a Klotild palotákról, és ott Korb Flóris nevét nem ok nélkül emlegettük, neki része volt abban is, de például a New York kávéház is mutatja azt, hogy mennyire szép dolog az, amikor egy Korb Flóris nevű ember megtervezi a budapesti Nagykörútról New York nevű kávéházat, és hát akkor még Molnár Ferencet említeném meg, aki állítólag egyszer New Yorkba fölsóhajtott, és azt mondta, hogy itt ülök New Yorkba, de úgy szeretnék Pesten lenni a New Yorkba.
Nagyon szépen köszönjük, Csaba. Ismételten egy zseniális történet. Kallina Mór 180 éve született, Budapest arcának egyik formálója. Érdemes az épületeit nézegetni. Katona Csaba történésztek pedig köszönjük az megemlékezést róla.
Köszönöm szépen a figyelmet.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
És ha már építészet meg építész, akkor szerintem az aranymetszés az egy nagyon fontos dolog, úgyhogy az arányoknak az ideális eltalálása a Golden Ratio következik tehát a Waters-től.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És a mi újunk rajta van nyilván a tőzsde pulzusán, de leginkább kedves Hugó üzletkötője van rajta, aki elmondja nekünk, hogy mit tapasztal épp a Budapest értéktőzsdén. Jó reggel, szia!
Szép reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Egy nagyon szép reggelén keltek a magyarok a Budapest értéktőzsdével kapcsolatban, ugyanis emelkedni tudnak a blue chipek is, és a Budapest értéktőzsde is. Azért záporoztak hírek most, de inkább a Richterrel kapcsolatban, mivel kijött, hogy az egyik lányvállalatának a gyógyszerét elfogadták Japánban és az ázsiai régióban, ezért 10 millió eurós mérföldkő kifizetést jelent az a Richter lányvállalatának, ami azért céges szinten nézve nem olyan nagy, de azért vagyunk be sosem árt, hogy van egy kis pénz a háznál. Alapvetően a Budapest értéktőzsde, de kicsivel fél százalék feletti emelkedés van most, 73.431 ponton van jelen pillanatban. Ezt követi emelkedés sorrendjében az M-Telekom, ahol közel 1,5%-os plusz van, 1056 forintos jegyzése jelen pillanatban. Ezt követi a MOL, 2656 forintos pluszban, közel 0,85%-os pluszban. A jelen pillanatban az OTP 18.590 forint van, közel 0,5%-os pluszban, és a hír ellenére, a pozitív hír ellenére a Richternek a legkevesebb, legalacsonyabb az emelkedése, 10.860 forinton van, közel 0,1%-os pluszban.
Na, hát akkor tényleg lehet azt mondani, és akkor erre számítunk egész nap, hogy ezek a hírek így életben tartják?
Délután jön majd a Magyar Nemzeti Banknak a kamatdöntő ülése.
Tényleg.
Igen, azért ott addig kivárhatnak a befektetők mindenféleképpen a forinttal kapcsolatban, mivel nem egyértelmű, hogy kamattartás, vagy kamatvágás lesz. Jelen pillanatban azért négy fő mutató közül három most jelen pillanatban arra mutat, hogy lehet tér még egy kis vágásra, ami jó, mert csökken a kamat, viszont nemzetközi szinten amiatt sem túl előnyös ez a része, mivel most több nagy bank is megírta a befektetőinek és az ügyfeleinek, hogy azért egy gyengébb forintot várnak, 400 és 410 forint közé várják a nagyobb bankok a forintot az euróval szemben, ami jelen pillanatban 10-15 forintos távolságra van.
Oké. Okay.
Most.
Hát akkor várjuk ezt. Köszönjük szépen az összefoglalót neked. Jó kereskedés nektek.
Köszi szépen, sziasztok.
Kedves Hugó üzletkötővel beszélgettünk.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Érdekes könyv ajánló, illetve korszakról szóló beszélgetés jön most, ugye mindenkinek megvan az a dal, hogy nekem a Balaton a Riviera, és hát ugye a Kádár rendszer úgy tűnik, hogy nem győzte bizonygatni, hogy a Balaton mindenkié, mármint, hogy minden magyar dolgozóé, ugye, aki az állam jóvoltából a jól megérdemelt pihenéssel töltheti itt a szabadságát, és egy nagyon érdekes könyvről fogunk beszélgetni magával a szerzővel, a Vörös Riviera, a Balaton a Kádár korszakban, egy modern magyar történelmi összefoglaló. Dr. Rehák Géza van a vonalban, jogász, történész, politológus és a balatoni történelem ismerője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Hát ugye ezt lehet látni, hogy egy tényleg egy aranykorát kezdte meg, vagy újabb aranykorát mondjuk így a balatoni turizmus ebben a korszakban, amit hát például a szállodaépítések, az üdültetések, és olyan embereknek a neve fémjelez, mint amilyen Onódi is volt, ugye, aki az egyik megbízott volt azzal, hogy hát a népnek megteremtse a megfelelő üdülést a Balaton környékén.
Igen, illetve itt másról is volt szó, a könyv is ezt próbálja feldolgozni, kicsit a felszín mögé nézve, mert ugye van egyfajta nosztalgikus érzület a Balaton iránt, színes napernyők, azok a régi színes fotók, illetve hát sokan meg is élték a balatoni nyarakat még a rendszerváltás előttről is, és én azt igyekeztem inkább megnézni, hogy mi van a felszín alatt, hogy a Rákosi diktatúra elmúlta után miért kezdett el az államhatalom olyan intenzíven foglalkozni a Balaton fejlesztéssel, illetve a Balaton régióval, és hát arra jutottam, hogy elsősorban gazdasági haszonszerzés céljából, hogy minél több nyugati turista ide jöjjön, és itt költse el a pénzét. És emellett természetesen a hazai üdültetés szolgálatában.
Nekem elsősorban a hangulatjavítás jutott volna eszembe, mert hogy azt máig sokan emlegetik, hogy akkor abban a rendszerben mindenkinek gyakorlatilag, vagy szinte mindenkinek állampolgári jog volt az egyhetes nyaralás, viszont mintha ez nem valósult volna meg, visszatérve a nyugati turistákra, a keletiek jöttek elsősorban, nem?
Igen, ez a turizmus egy nehéz szakma, sok munkát kell beletenni, hogy eredményt hozzon, és azonnal nem is hozza az eredményeket. Ez így volt a Kádár korszakban is, hogy egyébként ma mai szemmel nézve minimális számú egy pár ezres nyugati vendég szám adódott nyaranta, aztán ez változott 60 ezer, 100 ezeres, de egyébként fontos volt a hatalomnak az a kis számú nyugati turista is, és jöttek a keletiek is, de egyébként az, ami így a közemlékezetben ér, az már inkább a 70-es évek második felétől egészen a 80-as évek végéig, és ez még szerintem is tudjuk, hogy kitartott a 90-es években is a rendszerváltást követően, hogy a volt nyugati és keleti németek ide jártak, gyakorlatilag találkozó hely volt. És egyébként például ez is egy érdekes dolog, hogy a rendszert kifejezetten zavarta eleinte az, hogy gyakorlatilag úgy mondták, hogy a csehszlovákok, meg a lengyelek, meg az NDK-sok olyan sokan jönnek, mert leterhelik az egyébként hát nem a megfelelő mennyiségben kifejlesztett infrastruktúrát.
Voltak változások a hozzáállásban ez alatt a 4 évtized alatt? Tehát, hogy nem volt annyi, de hogy mondjuk a 60-as, 70-es, 80-as években változott a felállás, hogy mit tartott fontosnak az állam?
Én azt mondanám, hogy az 50-es évek végén egy kényszerhelyzetbe került a hatalom, mindenképpen nyugat fele nyitnia kellett politikailag is, meg gazdaságilag is, és mondom, ennek volt egyik szányvonala a turizmusfejlesztés, és ugye hazánkban a főváros mellett a Balaton jött szóba, mint vonzerővel, esetleg regionális vonzerővel bíró turisztikai terület. És akkor megindult egy mondhatni intenzív fejlesztés, aztán ez a fejlesztés eltelt egy évtized, és kimerültek az erőforrások is, elakadt, akkor újra neki durálta magát a rendszer, de egyre inkább elfáradt, hogy az egész Kádár rendszer elfáradt a 70-es évek második felétől, a 80-as években, már is stagnálás volt, akkor gyakorlatilag már csak úgy a dolgok, hogy mondjam így, a maguk rendjük szerint zajlottak, és tényleg jöttek abban a 6 hétben a Balatonra a turisták, külföldiek is, meg a hazai, aki hozzáfért egyébként, mert ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a Balaton minden magyar emberé, mindenki magáénak érzi valamennyire, szeretne is mindenki eljutni, és remélhetőleg meg is teheti, hogy eljut nyaranta a Balatonra. De egyébként a Kádár korszakban sem volt így, hogy mindenki eljuthat. Akkor is szűkek voltak a kapacitások, a keresztmetszet, nem mindenkinek volt nyaralója, és egyébként a magyar vendégnek gyakorlatilag megfizethetetlen volt a Balatonpart akkor is.
Igen, de hogy a szot,
hát innen
a
jött szóba, ugye,
a vállalati üdülők, meg a
ezt
szot
akartam
üdülők,
mondani, ugye, a szot és a vállalati üdülők, és ugye ezért említettem Onódit, mert neki azért ebben baromi nagy szerepe volt, hogy ezt az egészet, hát ilyen külföldi best practice-ek alapján is, de kidolgozza.
Igen. Igen, és egy nagyon különleges figura volt, mert a déli parton gyakorlatilag elkezdte a Siófok szállodasort építeni, de nem tudtam kideríteni, nem fogjuk valószínűleg már sosem megtudni, hogy mi miatt bukott el 1964-ben, és gyakorlatilag akkor meg is akadt a déli part fejlődése, aztán később persze folytatódott, de egyébként az Onódi elsősorban még a nyugatiak számára épített szállodákat, az Európa szálló, a Balaton szálló, és ezek, ami még ma is megvannak, a szállodasor első tagjai Siófokon. És utána egyébként az északi partra helyeződött át a hangsúly, amely terület alkalmasabb volt akkor is, alkalmasabbnak tűnt a természeti táji adottságai folytán egy ilyen kicsit ilyen elitesebb nyugati turizmus fogadására, és épült is ugye pár szálloda. Füreden 2, Balaton-Almádiban 1, majd Keszthelyen 1 szálloda.
Igen, és ezek közül úgy, érdekes, hogy ez vissza-vissza köszön ez a történet, mintha az elmúlt években nagyjából ugyanez a folyamat lett volna végbe.
Hát,
ez, most nem azt akarom mondani, hogy ez egy ilyen direkt dolog, de azért érdekesen ismétli magát a történelem, hogyha ezt nézzük.
Így van, és számomra, vagy reményem szerint ebben a könyvben az az érdekes, hogyha ha megnézzünk egy ilyen szélesebb időtávot, pár évtized balatoni történetét, akkor azt veszük észre, hogy vannak dolgok, amik állandóak rendszereken áttivelően, hogy mi történik a Balatonnál, illetve milyen folyamatok zajlanak, illetve milyen feszültségek terhelik ezt a régiót, mert szerintem ugyanazok a problémák előtt állunk most is, amikor egyébként dönteni kell kompromisszumok mentén, hogy mit akarunk ezzel a régióval, mert egyébként mindenki rávágja, hogy hát ez egy időterület, ahol nyáron szeretnénk nyaralni, illetve most már az a cél, hogy ne csak nyáron, hanem tavasszal és ősszel is. Egyébként ősszel is tényleg csodálatos a Balaton. A téli Balaton is csodálatos lenne, hogyha bebefagyna, de mostanában nem ilyen telek vannak.
Nem működik.
Ez igen.
Még annak idején meg működött. Hallgatónak egy markáns véleménye van. Elolvasnám neked, és kíváncsiak, hogy egyetértesz erről, mit gondolsz erről. A Balaton, mármint ugye régen, a Kádár időszakban, a Balaton Riviera a rendszer okozta kilátástalanság miatti szorongásai elől cinizmusban menekülő kádári kisember mindent lefitymáló attitűdje alá adja a lovat, azt erősítvén, hogy ne is akarjon többet, mint a Balaton, meg a Gellért, hogy legyen elég neki az, amit Kádár bácsi rohadó diktatúrjából kap, és ne is rácsinkonzzon semmi más után. Tehát, tényleg a rendszer részéről ez lehetett a tervnek a része?
Én olyan szempontból egyetértek, vagy azt mondom, hogy ez a Balaton, a balatoni nyaralás egy jelképévé vált annak a rendszernek. Talán azt mondanám, hogy a gulyás kommunizmus elnevezés is leginkább a balatoni nyári vendéglátáshoz tapad az én szememben. Amikor jöttek tényleg a nyugati vendégek, főleg a nyugatnémetek, és akkor etették a gulyással őket. De egyébként szerintem a Balaton a Kádár korban olyan szempontból egy virágkorát élte, hogy egy különleges területnek számított kis Magyarországon belül, és a szocialista blokkon belül is kicsit itt szabadabb volt minden, úgy tűnhetett annak, aki ide látogatott, De ez inkább csak egy felszínes látszat volt.
Hát a felszínen mindenképpen. Hát emlékezzünk csak a filmekre, a Pogány Madonna és a többi, mert egy olyan világot mutatott meg, ami nem létezett, világ. Ugye? Igen. Tehát egy ilyen magazin, és, amikor jöhet a csupi helikopterrel a motorcsónak fölé, meg minden, tehát azért úgy, ez nem annyira
és,
volt jellemző.
És ilyen szempontból igaz az, amit esetleg ez a hallgató írt, hogy egyfajta ilyen feszültséglevezető funkciója is volt. Egyébként a művészek, írók is ide menekültek szívesen, itt próbálták megélni azt a mediterrán hangulatot, amit ők azért megtették nyugaton is, de azért még ők is korlátozottan. Tehát azt tudjuk, hogy csak úgy nem lehetett utazgatni, mint manapság a nyugati híres rivérákra, és úgyhogy a Balaton helyettesített, de a tengerpartot is.
Nagyon érdekes. Nagyon szépen köszönjük ezt a kis betekintést ebbe a könyvbe. Mindenkinek ajánljuk, aki ezzel a korszakkal is szeretne ismerkedni. A Vörös Riviera a címe, és dr. Rá Géza a szerző, Balaton a Kádár korszakban. Köszönjük szépen, érdekes beszélgetés
Köszönöm
volt. Köszönjük szépen a beszélgetést.
Viszont,
szép napot. Úgyhogy erről beszélgettünk a Balatonról, és egyébként lesz szó többek között még a Borra Való Gasztrokultúra magazinban is, mert Csabával is egy több kört futunk majd róla. Ugye pont elhangzott, hogy ez a 4 évszakos Balaton, amiről volt szó itt nálunk a Millás reggeliben is, az egy új fajta elképzelés, és hát pontosan ellensúlyozni hivatott azt a fajta turisztikai szándékot, hogy a nagy hotelekbe csődítse be a népet, akik ugye onnan nem mennek ki, nem mennek sehova, nem költenek, hanem inkább foglalkozzunk azzal, amit tényleg tud ez a táj, és erről fogunk beszélgetni többek között majd.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Itt van, megjött Schmidt Andi, a legfrissebb Tandi. Hírekkel, Tandi, a
ezt
legfrissebb
tudtátok,
hírekkel.
Tudtátok, hogy a barátnőim többsége úgy nevez?
Igen, én tudtam, ezt a múltkor már egyszer megbeszéltük. Azt mondja a kedves hallgató, hogy mansplaining-elek veled, és hülyére veszlek.
Meg, hogy az nem csupi volt, hanem csöpi.
Csöpi, tényleg, igen, csöpi volt.
Már az ötvös csöpire gondolsz.
Így van, arra gondoltam, rossz ugrott be.
A Pogány Madonna. És
igen.
Többi hasonló filmből.
Tehát azt kevésbé tudja a kedves hallgató, aki így megítélte ezt, hogy én így hülyére veszlek meg be, hogy
mi keveset,
igen, hogy keveset találkozunk, és amikor bejössz...
Imádjuk mi mindegymást, mi soha nem bántanánk egymást, egyikünk se.
Van egy pár olyan
csak
dolog...
Csak húzogatják a cofjainkat a
meg hűlünk egymással, tehát igen. Ez egy kis jópofizás, egy kis hűlés. Egyébként persze nyilván sokkal mélyebb beszélgetésekre is sor kerül, nem a mi sor keretein, belül, hanem mondjuk egy baráti csapatépítő rendezvény keretén belül. Úgyhogy, de egyébként igazad van, tényleg. Majd a szinkronról egyszer beszélgetünk, mit szólsz hozzá. Az tök jó.
Na most el kell, hogy toljuk a biciklét, igen.
Már megyünk is. De majd jövünk legközelebb valamikor.
Köszönjük a figyelmet.
Köszönjük.
Holnap szeretettel várunk mindenkit. Addig is hallgassátok a Rádió Café kiváló műsorait, illetve zenéit. Szép
és
napot.
Utánunk majd 11-kor pont jókor Fehér Mariannal. Sziasztok.
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádió Café gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.